gyülekezet, ahogy a bevezetőmben mondtam már, az ítélet vasárnapja van. Nem egy könnyű és könnyed téma. Szeretünk ítélkezni, és sok esetben szeretnénk ennek a tartalmát Istenre bízni, vagy Istenre hivatkozni, még ha ő rá bíznánk, jó is volna, de inkább vele takarózni, és az ítéletes magatartást vele kimondatni. Hát ehhez a témához egy nagyon nehéz szöveget adott a egyházi rend összeállítója. Azt is hozzáteszem, hogy az én kedvenc könyvem a Szentírásban az, ami ma előttünk fog állni, de egy olyan téma és egy olyan szakasz, ez a rész is, amiről ma gondolkodni fogunk, sőt az egész könyv, ami igen nehezen érthető, és nem nagyon tudjuk hova tenni, igazságát megfejteni, de annál érdekesebb és izgalmasabb ez így. Hallgassátok meg Jób könyvének a 14. részéből az első 17 versszakot, ezt ülve hallgassuk meg. Jób könyvének tehát a 14. részéből az első 17 versszak így szól: az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő, mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Még az ilyen ellen is felnyitod és szemeidet, tennen magaddal törvénybe állítasszé engem. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Nincsenek-e meghatározva napjai? Az ő hónapjainak számát te tudod, határt vetettél néki, amelyet nem hágthat át. Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen, hogy legyen napjában annyi öröme, mint egy bélesnek. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggódik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban a törzsöke, a víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kell fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod, határt vetnél nékem, aztán megemlékeznél rólam. Ha meghal az ember, vajon feltámad ég? Akkor az én hadakozásom minden idejében remény lennék, míg elkövetkezné az én elváltozásom. Megrendülve áll az ember fölött, a pár sor fölött, mert hisz olyan költői ez a szöveg, hogy igazából nem is kellene hozzáfűznöm semmit, hanem azt mondanám, hogy menjetek békével, és az Úr legyen veletek, és gondolkodjatok el rajta otthon, és lehet, hogy bölcsebb szívhez jutnátok ezáltal, de ha már azért gyűltünk össze, hogy gondolkodjunk egy kicsit az ige körül, hadd mondjak el egy pár gondolatot, ami engem foglalkoztat ezzel a könyvvel, és szűkebb értelemben ezzel a pár gondolattal kapcsolatban. A Jób könyve, mint minden olyan bibliai könyv, ami ebbe a előttünk álló, vagy általunk használt kötetben benne van, állandó viták gerjeszt, így maga a könyv is, illetve a személy is. Maga a Szentírásnak egy másik könyve, Ezékiel könyve hivatkozik a tiszta lelkű, szent életű Jóbra. Három személyt említ ott meg az Ezékiel könyve, három igaz embert, az egyik e közül egyik közülük Jób, másik Noé, és a harmadik Dániel. E három személyről úgy beszél, hogy ha élnének abban a korban, amikor Ezékiel élt, akkor sem tudnák megmenteni a bűnösöket, csak önmagukat, mert az ő igazságuk csak önmaguk megmentésére volna elég. Nagyon sok és érdekes gondolat fűződik Jób könyvéhez, ebből is látszik, hogy az, amin átmegy Jób, azt egyszerűen nem bírjuk feldolgozni, és nem tudunk vele mit kezdeni. Van, aki arra gondol, hogy Jób egy fikció, azaz egy kitalált személy, és ezen keresztül szeretne valami mélyebb igazságot a számunkra megfogalmazni az örökkévaló, és ezek, akik így gondolják, arra, vagy úgy vélekednek, hogy Mózes az, aki ezt a könyvet összeállította, bár odáig elmennek, hogy valószínű, hogy élhetett ez a személy, bár abban mindenki megegyezik, hogy aki nem megy át a szenvedésen, az nem tud ilyen könyvet írni. Valaki olyannak kellett írnia és lejegyeznie ezeket a mély gondolatokat, aki már botladozott életében, akit értek csalódások, hátbaszúrások, vagy olyan dolgok, amelyeknél megrendült, hogy egyáltalán azoknak a nagyszerű, magasztos elveknek, amelyek barátságról, szerelemről, egymás megtiszteléséről, vagy egymás tiszteletéről gondolunk és vallunk, annak vajon van-e aktualitása az emberi közösségben? És erről, ha én most megállnék, és teret adnék annak, hogy ti beszéljetek, bizonyára lennénk egy páran olyanok, akik erről tudnánk beszélni. Szóval valaki olyannak kellett ezt megfogalmazni és megírnia, aki már megtapasztalta, hogy ahol két ember van, ott legalább három felé szakad minden, ahol barátság van, ott van gyűlölet, ahol szerelem van, ott van megcsalás, ott van hátatfordítás, ott van gyűlölet, és a többi, és a többi, és valahogy nincs rendben ez a dolog, és erre igazából nem tudunk válaszolni. Valaki olyan írta mindezt, aki meglátjárta a poklot, és valamilyen igazság, morzsácska megfogalmazódott az ő számára, valamit le tudott vonni önmaga számára, vagy esetleg egy tisztább, tökéletesebb lény kontúrjai rajzolódtak ki az ő számára. Van, aki úgy gondolja, hogy Jób Jákobnak a kortársa lehetett, mert van egy ilyen elmélet, miszerint Jákob egyik lánya, Dina, akit megbecstelenítettek, és egy óriási vérfürdő lett utána, Síkemben, talán akik olvassák a Szentírást, azok emlékezni fognak rá, és ez a Dina lett volna Jób felesége, az a Dina, aki arra bátorítja Jóbot, hogy tagadd meg az Istent, és hallj meg, talán emlékszünk erre a szakaszra is. Nem tudom, hogy mi az igaz ebből. Egy biztos, hogy engem ilyenkor mindig arra inspirál, hogy arra inspirálnak ezek a dolgok, hogy inkább a szövegre koncentráljak, és azt bizonyítja ez, hogy nem tudunk elmenni a szöveg mellett érintetlenül. Valami olyan szöveggel van tehát dolgunk, amelyben mély mondandó van, amely arra inspirál bennünket, hogy minél inkább próbáljunk meg a szövegre koncentrálódni, mert hisz abban az emberi lét, ha lehet ilyen magasztos dolgokat mondani, értelme fogalmazódik meg, és valahogyan meg akarja találni a helyét az örökké valóságban, az örökké való környékén. Mi is az előzménye ennek a rövid szakasznak, ami úgy indít gyönyörű költői képpel, Jób, maradjunk annál, mintha ő szerezte volna. Az asszonytól született ember rövid életű, és háborúság lapkal bővölködő, mint a virág kinyílik, elhervad és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Hát mi az előzménye ennek? Van egy igaz, tisztességes, gazdag ember a földön. Járnak az ő lábaihoz, és kérik az ő tanácsát, mert ő az, aki meg tudja mondani azt, amit egy picit vulgárisan így szoktunk ma mondani, hogy a tutit. Ő az, akitől tudjuk, hogy hogyan kell a mi életünket berendezni, hogyan kell befektetnünk, hogyan kell pénzünket megforgatni, mi az, amit követni kell, és ha gondunk van, akkor ő az, aki támaszt fog adni. Óriási a gazdagsága, óriási a baráti köre, kapcsolati hálója, az iriglésre méltó, de egyszer csak lecsap a villám, és ez az általunk oly tisztelt ember hirtelen a lejtőn találja magát, meghalnak gyermekei, minden vagyona az enyészeté lesz, és ez a mindenki által tisztelt ember ül egy szemétdomb kellős közepén, és a sebeit vakargatja egy cseréppel. Ha tudta volna Jób, amit mi tudunk a könyvből, akkor a Jób története hiteltelen lenne, és akkor becsuknánk itt a könyvet, és nem is izgatna bennünket tovább, mert ha ő tudja, hogy Isten és az ördög között milyen vita és beszélgetés zajlik, és ő ennek ellenére ezt elvállalja, akkor nem nagyon érdekel minket tovább ez a könyv. Viszont nem tudja. Egyet tud, hogy ő nem tett semmi olyat, ami a kor gondolkodása szerint ezt az állapotot kötelezővé tenné. Hiszen ha valaki így jár, akkor biztos van valami a múltjában. Biztos van valami olyan, ami miatt ez a sors vált rá. Az az előzmény tehát, hogy ez az ember így jár, és meghallják az ő barátai, akik mindig összejártak, és négyen fogalmazták meg azt, hogy hogyan kell a gondolatokat közvetíteni az embereknek, az Elifáz, Bildáz és Szófár, ezek azok a nagyszerű bölcsek, akik keletnek bölcsei, akik minden filozófiai igazságot megfogalmaznak Jobbal együtt, ezek hallják, hogy Jobbal mi történt, és készek eljönni ő hozzá. Ó, ilyen nagyszerű történet, jönnek a barátok, akik átérezve Jobbnak a nyomorúságát egy hétig vele bőjtölnek, imádkoznak, egy szót sem szólnak, és amikor végre megszólalnak, és Jób elmondja az ő bánatát, rögtön kész a válasz. Rögtön megvan a miért. Egyik bölcsebb, mint a másik, egyik jobban tudja, hogy mi a probléma, mint a másik, Jób megpróbálja a szenvedésének mélységét megmagyarázni, miközben Elifáz az első elmagyarázza, hogy mindez Jób miatt van. Térje meg, kedves barátom, mert rossz úton jársz. Jób csak magyarázza, hogy milyen mélyen szenved, és azt várná a barátaitól, hogy legyen egy kis együttérzés. Igen ám, de jön Bildád, aki biztos benne, hogy Jobbnak valami rejtett bűne van. Biztos. Hát ki gondolná azt, hogy az örökké való Isten az ítéletességében valaki olyatra sújtana le, akinek az életében semmi bűn nincsen. Jobb próbálja a maga igazát védeni, és elmagyarázni, hogy ő semmi olyat nem tett, amiért ezt megérdemelné. akkor gyorsan előveszi Cófár a tuti megoldást, amit mi is annyiszor szoktuk használni, mikor nincs semmiféle megoldásunk a másik nyomorúságára, kedves barátom, térje meg. És ezzel átadtuk a bölcsesség kövét, mert ha ez nem történik meg, te tovább fogsz nyomorogni, és ezzel ki is vonulok az életéből. Igaza van ennek a három barátnak? Azt kell mondanom, hogy ezek után, hogy egy kicsit felháborítsalak benneteket, igen. Helyén való volt, amit mondtak, és hogy gyorsan ellent mondjak, nem. De általában, úgy általánosságban igazuk van. De jó esetében nincs. És lerántja a leplet ez a három ember, ami nyomorúságos életünkről, amikor nem a másik ember mélységes szenvedésével akarunk foglalkozni, hanem le akarjuk rázni magunkról az ügyeket. Hát ha nekem mélyebben kellene foglalkozni X vagy Y bánatával, nyomorúságával, betegségével, akkor én részévé válnék az ő életének. Akkor meg kellene értenem valamit belőle, hogy mit miért tett, amikor tett valamit, miért ez volt a reflexiója arra, ami vele történt, de hát kinek van erre ideje. Azt teszi mérlegre ez a könyv, hogy a három barát, aki úgy általánosságban igazságokat pufogtat, vajon milyen kapcsolatban van Istennel. És persze közben jobb történetén keresztül kibontakozik valami nagyszerű dolog, ami rémisztő, az ember gerincén végigfut a hideg, mert valami olyan misztériummal áll szemben, amit csak akkor tud megérezni és megérteni, hogyha Isten közelségét már valaha megérezte. Van egy nagyon kedves házaspár barátunk, mind a ketten lelkészek, és egyszer egy nagyon nehéz helyzetben keveredtek, és a feleség azt mondta, hogy és beleborzongtam az Isten közelség nagyszerűségébe. A három barát, aki megpróbálja Isten jelenlétét a világban igazolni, megpróbálja megmagyarázni Istent, megpróbálja a tetteit érthetővé tenni, mintha ők lennének azok a védőügyvédek, akiknek az adatot, hogy Isten dolgait megmagyarázzák, hamis képet rajzolnak Istenről. Igaz, amit mondanak, de rossz időben, rosszul, hamisan, és nem Istentől átitatottan fogalmazzák meg azt, amit mondanak. Ó, én ebben a három barátban annyiszor ismertem önmagamra, milyen rosszul közelítettem egy-egy dologhoz. Nem értettem meg a másikat. Mindig arra ösztökél, amikor kénytelen vagyok jó könyvével foglalkozni, azon túl, hogy mindig is szerettem ezt a könyvet. Mindig arra ostoroz és ösztökél, nem szabad félváról venni az emberek ügyeit és dolgait. Szent dolog az, amit rád akar bízni az örökké való Isten. Legyen akármilyen környezet, amiben mozogsz, amilyen ügyeket viszel, amilyen körben meg kell fogalmaznod valami igazságot, lehet ez a családod, lehet ez egy munkahely, lehet tágabb értelemben, rád bízottak sokasága, az örökkévaló bizalma fogalmazódik meg, amikor rajtad keresztül és veled valamit üzenni szeretne a nyomorgó Jobbnak. Jobbnak nem az a problémája, hogy elveszett a vagyona. Persze zokog és sír a lelke az elveszett szerettein. De ha most nem botránkoztok meg, akkor is azt mondom, hogy még nem is ez a legnagyobb problémája. Persze, hogy össze van törve, és nem talál erre magyarázatot, nem érti Istent. Ez a legnagyobb baja. Az szólal meg Jobbnak a személyiség jegyeinél, az szólal meg az ő költői képeinél, én Istenem, miért hagytál el engem? Nem érti, amit Jézus sikít a kereszten. Tudta Jézus, hogy mi vár ő rá, de azt elviselni, hogy nincs Isten, azt képtelen, azt nehéz, azt szinte elviselhetetlenül nagy nyomorúságnak éli meg. Ez izgatja Jobbot. Összetörik minden, amit eddig tudott és tanult Istenről. Nincs tovább az a kép. Hadd menjek tovább egy kicsit, hogy adni tudjak egy kis gondolkodni valót. Minden semmivé válik, amikor meghallotta azt a szót, hogy Isten egyenlőségjelet tett utána és fölírta magának. Nincs tovább. Nem tudom, jártál-e már így, hogy valami olyasmit akart veled Isten megértetni, ami minden addigival ellentétes volt. Számtalan ilyen példa van a Szentírásban, amikor valakinek tisztátalant kell ennie. És Uram, hagyd már békén, hát ezt tanítottad egész életemben, hogy nem szabad tisztátalant ennem. De azt mondta neki Isten, hogy amit az Úr megtisztít, ne mondd te tisztátalannak. Amire azt mondja az Úr, hogy szent, hogy veszed a bátorságot arra, hogy te azt tisztátalannak mondod? Na de, Uram, eddig erről volt szó. Lehet törvényekben, törvényszerűségekben, szabályrendszerekben gondolkodni, mikor ilyen szent ügyről van szó, mikor az örökkévaló Istenről gondolkodunk. Ki adhat tisztát? A tisztátalanból kérdezi jó rikoltva, sikítva. Senki. Kezd valami derengeni Jobbnak. Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Kezd valamit megérteni. Ki az, akivel neki ügye van? És közben jönnek a barátok, mondják a magukét, mindazt, amit Istenről és Istenből tudnak, mindazt, ami máskor talán olyan fontos és jó, de itt most nem erről van szó. Arra gondoltam először, hogy Jobb könyvét fogom az imádság előtt felolvasni, mármint ezt a szakaszt, és amiről beszélni fogok, az egy József Attila vers lesz, de aztán másként gondoltam, de mégis egy verszakot hagy mondjak, vagy hagy olvassak fel nektek. Azt hiszem az a címe, hogy eszmélés, ez a, ennek a versnek a címe. Én itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevülsz, te lelkedet érzed, a lázat, rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem vagy magadnak olyan hitül, melybe nem építesz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Ez az, amit keresgetünk, amikor Istennel kapcsolatban gondolkodunk. Itt van a szenvedés belül és a magyarázatot kívül. Nem arra van szükség. És nem az a magyarázat, hogy egy olyan házikót építesz, amelyben egy házi úr is van, és akkor abban boldogan élsz, mert a házi úr az majd megmondja, hogy hogyan kell érdegélned. Ugyanis tudok én az örökkévalóról gondolkodni, és tudnám sorolni mind azokat a kérdéseket, amelyeket nekem mindig felszoktak tenni, a sok gyalázatot, gyerekek megerőszakolását, asszonyok megerőszakolását, holokausztot, romák üldözését, és sorolhatnám sorba rasszizmust. Hol van az Isten ilyenkor? Hol van az Isten ilyenkor? Kérdi Jób. Nagyon izgalmas és nagyszerű ez a dolog, és mondom, hogy az teszi hitelessé ezt az egész könyvet, hogy Jób nem tudja, hogy mi zajlik az ő háta mögött. Nem tudja, hogy bosszantja a gonoszt az, hogy valaki tisztességes ezen a földön. Bosszantja, hogy tisztességes módon éli az életét. Bosszantja, hogy valaki Istent szereti, és kimondja azt, amit Jób most tanul. Miért szeretem én Istent? Mi az oka? Miért szereted te Istent, ha szereted egyáltalán? Mi az oka ennek? Van valami érdek közösség közted és Isten között? Valami őt vele együtt sikerült megoldani? Vagy most egyelőre csak még keresgeted ezt az egész kérdést, és inkább nem is hinnél benne, de valamihez szükséged van ő rá. Valamit el akarsz érni az életben, és ha már van Isten, akkor őt is emeljük be a megoldási mechanizmusok köré, közé, és akkor majd sikerül megoldani a problémát, sikerül megoldani a nehézségeket, ha van Isten, akkor ő csak erre való. Mi végre való? Minek kell ő neked? Meg tudnád-e fogalmazni? Menj haza, majd gondolkodj el ezen, és ér egy szép dolgozatot. Ki is neked Isten? Mire kell ő? Van egy érdekes újságíró, egy fiatal újságíró nő, aki Szentesi Évának hívják, lehet, hogy van, aki ismeri az ő nevét, nagyon fiatalon egy gonosz betegség érte őt utol, amivel aztán meg tudott gyógyulni, rákos volt, és hosszú küzdelmek során gyógyult meg, az egész családja mellette állt és támogatta őt. Amikor azt mondták az orvosok, hogy egy hónapja van hátra, akkor azt mondta az anyukája, hogy ezt nem mondhatják meg neki. Mert addig keményen küzdött és próbált ellenállni a gonoszkornak. Aztán később tudta meg, hogy az édesanyja milyen nehézséget vállalt át tőle. És ő mondja azt, hogy sokszor a gyógyulás sokkal nehezebb, mint a betegség maga. Mert a gonosz, elromlott beteg sejtek felszakadása, és ezt lehet nem csak egy konkrét betegséggel kapcsolatba összeraknunk, és ezek távozása, ami testünkből, lelkünkből sokkal nagyobb fájdalommal jár, mint maga a betegség. Sokkal nagyobb fájdalommal járt jó gyógyulása, mint maga a betegség. Nagyszerű dolog az, hogy amikor az Isten megjelenik, és beleszól ebbe a dologba, nem tárgyal a három baráttal, egyedül Jóbbal tárgyal. Egyedül ő vele tárgyal, aki kezd már valamit érteni, aki kezd már valami közelségbe kerülni Istennel, és amit eddig csak sejtett, ösztönösen és tanulva csinált, azt most kezdi tudatosan összerakni az ő életében. Istent önmagáért szeretem. Nem azért, mert ő valamit ad. Mert neki az a dolga, hogy engem megajándékozzon. Zavar bennünket egy kicsit, a nagyszerű könyv végén az, hogy is Jób a könyv végén olyan nagy gazdagsággal bír, ami nagyobb, mint addig volt. Helyesebben engem zavar. És különféle szolgák lesik a parancsait, több gyermeke lesz, engem zavar. De megértem, hogy miért adja Isten ezt a megoldást az ő számára. Nem azért, mert erre Jobnak szüksége volt, semmi szüksége nem volt már rá. Hanem mert a környezet nem értené meg, hogy kire talált rá Jób. Ó, nem tudok nektek más kívánni advent előtt, mint azt, hogy találjatok rá arra az Istenre, aki a Jób Istene, ne azért, mert ő gazdag lett, és megint emberektől irigyelt lett, hanem mert rátalált valaki olyanra, akinek érdemes az útmutatásait követni, aki komolyan gondolta azt, hogy szeret téged, és a megváltást szeretné a számodra ingyen oda ajándékozni. Amen. A 268-as ének első verszakát énekeljük el. 268-as ének első verszakát.